Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Mától minden kedden délután várom Önöket Afrika, Ázsia, Közép- és Dél-Amerika, vagy éppen a Közel-Kelet, leegyszerűsítve a harmadik világ országaiban üzleti lehetőségeket kutató műsorommal. Szakértő vendégeimmel igyekszünk majd bemutatni az egyes térségek, országok politikai, kulturális, vagy éppen sajátságos üzleti szokásait. Szó lesz a már kialakult, vagy éppen megszakadt kapcsolatokról, azok múltjáról, jelenéről, különös tekintettel az EU-tagság által adott új lehetőségekre és kötelezettségekre. A különböző segélyprogramok kapcsán, mint például a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, felhívjuk figyelmüket a legfrissebb kiírásokra, és persze arra, hogy ezekben részt venni nem csak morális kötelesség, hanem jól felfogott érdekünk is, hiszen túl az esetleges presztízs és üzleti nyereségen bizonyos térségek támogatása számos olyan kérdést is felvet, amelyeket mi is közvetlenül érzünk majd a bőrünkön. Azt hiszem, itt elég csak a migráció, a klímaváltozás, a terrorizmus vagy a globalizáció többi negatív hatását említeni. Tehát érdemes figyelni, mert bár a harmadik világ színes és nagyon eltérő lehetőségeket kínál, a műsor szakértőivel együtt hiszünk abban, hogy a magyar vállalkozások számára is tartogat még üzleti sikereket. Tehát helyezzék magukat kényelembe, már is indulunk!
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez.
Tehát, amint azt a bevezetőben is mondtam, a harmadik világban kínálkozó lehetőségek egész tárháza várja a vállalkozókat, amennyiben jó időben vannak jó helyen, de hogy vajon milyen lehetőségek is vannak, és egyáltalán milyen múltra tekint vissza Magyarország és a harmadik világ bármilyen kapcsolata, erről egy kicsit beszélgettünk itt ebben a bevezető adásban. Mai két vendégem a műsor szakmai együttműködő partnereit is képviselik, dr. Teszler B. István, a Zsigmond Király Főiskola fenntartható demokrácia központjának vezető. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Balogh Sándor, az Afrikai Magyar Egyesület elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatók.
Talán akkor kezdjük azzal, ahogy itt most összefoglaljuk meg, úgy, ahogy általában itt kicsit talán nagyképűen Európában harmadik világként egy név alatt kezeljük ezeket a hatalmas régiókat. Valóban ennyire egységes ez a világ, tehát Ázsia, Afrika és Dél-Amerika?
Köszönöm a kérdést. Ez a főiskolán egy ötös kérdés lett volna. Már a kérdés is a felelet előtt. A harmadik világ valóban mindig egy gyűjtő elnevezés, egy gyűjtő fogalom volt. Egy picit különben a nagy francia forradalom mintájára, ugye ez a harmadik oldal. Tehát többen ide vezetik vissza ezt az elnevezést. Ugyanúgy, ahogy a jobb és a bal, és sok minden ugye ezekből a típusú elnevezésekből indul. De soha nem volt egységes. Inkább azt mondanám, hogy ez egy kicsit a hidegháború terméke is. Tehát ugye volt a két pólus, ugye a Szovjetunió és az Egyesült Államok, és hát szinte mindent, ami nem tartozott oda bele, ugye a harmadik világnak hívtak, a Jugoszláviát is. Például politikai szempontból, hiszen ugye a Tito elnök az egyik alapítója volt az el nem kötelezett mozgalomnak. Tehát ennyire színes volt, még földrajzi értelemben is. Természetesen fejlettség, kultúra, vallás és más tekintetben egy rendkívül megosztott csoport volt. Talán volt egy közös nevező. Az egyik valóban az, hogy valahogy a két blokk között próbáltak időnként egyensúlyozni, zsarolni, vagy aki éppen amit szeretett volna. A másik, hogy talán a közös, hogy kevés kivétellel gyarmati sorban voltak, ugye? Tehát most azt mondom, hogy Venezuela az harmadik világ volt. Az egész más, hiszen a 19. század elején már kivívta a spanyoloktól a függetlenségét közel 200 éve. Vagy mondjuk egy akkor éppen felszabadulóban lévő afrikai ország, vagy mondjuk Szingapur, vagy Észak-Korea, ami már akkor sem volt egy szimpatikus hely. Tehát csak jelezni szerettem volna, hogy társadalmi, politikai, gazdasági fejlettség tekintetében vallás, kultúra, éghajlat, nyersanyagokban való bőség, most gondolja, hogy ide tartoztak az arab öböl királyai. Ugye, akik együtt ültek mondjuk a Kim Il-sung-nel annak idején egy konferencián, mert talán egy érdekük volt, hogy valamiféle laza szövetséget, az ENSZ szavazásokra is egyéb. Tehát ez mindig is így volt.
Ez azért is izgalmas, mert nekem úgy tűnik, hogy egy csomó lehetőségtől esik el így akár egész Európa, de mondjuk Magyarországon sokan mindenképpen, hogyha így kívül kezeljük. Van egy irgalmatlanul tágas tér arra, hogy üzleteket csináljanak emberek, és mégis, amikor a híreket hallgatjuk, vagy amikor általában egy szerkesztő a híreket összeállítja, valahogy például Afrika kimarad, csak azok a hírek jönnek át, amikor embertelen népirtások vannak, éhezés van, stb. Az Afrikai Magyar Egyesület létrejöttében mennyire volt szerepe ennek a dolognak? Tehát, hogy Magyarországon nagyjából ennyit látunk Afrikából.
Hát az Afrikai Magyar Egyesület fő célja éppen az, hogy ezt a sztereotíp képet megpróbálja megváltoztatni, hogy ennek a kontinensnek, amelyet ma már mióta 2004-ben ugye az Unió tagjai vagyunk, a déli szomszédunknak is apostrofálunk, hisz az Uniónak déli szomszédja Afrika. Ennek a kontinensnek, ahol 53 ország van, és ahol hát pontos számot nehéz mondani, de 700 millió és 1 milliárd közötti lakosa van, és ha csak például egy országot, Szudánt említek, ahol 585 népcsoport 374 féle nyelven beszél, tehát ennek azért sokkal több arca van, mint amit mi látunk, sokkal több arca annál, mint hogy sovány gyerekek síró szemmel próbálják a legyeket hesegetni magukról, vagy katonák embertelen módon aláznak meg nőket, asszonyok a gyerekeket.
Azért tegyük hozzá, hogy fontos, hogy ezeket bemutatjuk, mert sajnos ez egy nagyon jellemző arca ennek a világnak.
Abszolút mértékben, tehát mi nem azt mondjuk, hogy ezeket nem kell bemutatni, mi azt mondjuk, hogy ez az egyik arca, és van másik arca. És épp ez az, ami miatt talán nem töri át a magyar közvélemény sem más hír ezeken a rossz híreken kívül, mert azt gondolja, hogy ott csak ez történik. És talán ezért kéne ezt árnyalnunk.
Üzletemberek óckodása is ebből fakad, tehát a saját személyes biztonságukat, a pénzük biztonságát féltik, amikor Afrikáról van szó. Tehát azt gondolják, hogy kisebb a haszon lehetősége, mint a vállalt kockázat?
Én nem így látom ezt. Szerintem aki Afrikában ma üzletel és magyar, az vagy valamilyen családi vagy személyes kötődéssel bír, hisz én úgy gondolom, hogy 20 év alatt vagy 20 évvel a rendszerváltás után még nem alakultak ki olyan tőkecsoportok, amelyeknek már az lenne az egyetlen kiútja vagy tovább lépés útja, hogy alternatív piacokat keresnek. Nincs még a tőkefelhalmozásnak olyan foka, hogy az emberek tovább lépjenek. Ami van, ezek egyedi elképzelések, egyedi üzletek, én azt gondolom, hogy ez is az a kép, és ezen műsornak is az lenne a célja, hogy bemutassuk, hogy van üzlet Afrikában, van üzlet Ázsiában, Latin-Amerikában. Rengeteg lehetőség van, rengeteg mesés vagyonra lehet szert tenni Afrikában. Persze ehhez csak azt tud hozzáférni, aki következetesen dolgozik, aki helyben van, tehát ebben ott a tőzsde nem fejlett, nem lehet csak tőkét befektetni. Én azt gondolom, azt is mondhatnám, hogy pillanatnyilag az ott üzletelők azok valamilyen módon a kalandor tőkét képviseli.
Mennyire lengi be az odairányuló üzleti tevékenységet az, hogy na, itt egy újabb kizsákmányoló, vagy fordítsuk meg inkább, mennyire jó tétemény, vagy ne fogalmazunk így, mennyire kötelesség úgy üzletet csinálni mondjuk Afrikában, hogy abból nekünk is hasznunk legyen, mert hiszen ha valahol megy az üzlet, ha valahol folyik valamiféle gazdasági tevékenység, az a helybélieknek is jót tesz mindenképpen.
Pontosan ez lenne, ugye vannak ilyen törekvések, a Fairtrade mozgalomra gondolok például, hogy megfelelően fizessenek meg ott élőket, megfelelő ellenértéket kapjanak a munkájukért. Én azért azt gondolom, hogy ez egy valamilyen módon ez egy piac torzítás, tehát hogyha valamit egy dollárért meg lehet venni, bizonyos mozgalmakban, bizonyos dolgokban lehet ezért másfél dollárt vagy két dollárt fizetni, de ez önmagában nem fogja ezt megváltoztatni. Itt a kereslet kínálat ezt fogja szabályozni, és ott, ahol 760 millió ember majd fele egy dollárnál kevesebből él naponta, ahol az egy mindennapi harc, hogy megszerezze a betevőt, ott lehet Fairtrade-ről beszélni, de egyelőre befektetések kellenének, piac kellene azoknak, hogy saját szülőhazájukban, saját szüleik földjén megéljenek. Ugye ez megoldaná a migrációs problémát, megoldaná bizonyos terrorista problémákat. Ugye csak most a világválság kezdete óta az utolsó fél évben azt mondják, hogy több mint 100 millióval nőtt azoknak az embereknek a száma, akik visszaestek a szegénységi küszöb alá. Persze korábban azt mondták, hogy az egyéb donor tevékenység okán pont 100 millióval nőtt azoknak a száma, akik kikerültek ebből a körből, tehát gyakorlatilag ma nagyjából a recesszió hatására pont ugyanott vagyunk, mint ahogy egy-két évvel ezelőtt.
De sokan azt mondják, hogy a válság talán pont ezeket a legszegényebb térségeket érinti a legkevésbé. Erről önök hogy gondolkodnak, professzor?
Hát szerintem az a, bocsánat, hogy beleszólok, szerintem ez csak azt gondolja, aki azt gondolja, hogy nincs különbség 1 dollár 70 cent és 90 cent között. akinek $1.70 helyett 90 centből kell megélni, az ezt másképp látja.
De picit ez azért elgondolkoztató, mert én az elmúlt hónapokban pont a válság kapcsán, hogy az ember olvast nagyon sokféle véleményt, és azt gondolom, hogy Sándor is említett itt, az a típusú gondolkodás, ha jól emlékszem, volt egy ilyen cikk talán az egyik vezető német websájton, hogy milyen jó, mert ugye Afrikában alapvetően fejletlen a bankrendszer, legalább nem lesz ott csőd. Na most ugye ez az a típusú gondolkodás, hogy jaj, de jó, hogy nincs víz, mert akkor nem lesz árvíz, ugye? Tehát most csak eszembe jutott egy példa. Árnyékolnám még egy picit a kérdést, illetve Sándor válaszát egy szempontból, mert nekünk kötelezettségeink is vannak. Szóval ugye beszéltünk helyesen lehetőségekről, de vannak kötelezettségek is, és ezek erkölcsi kötelezettségek is, és gondolom, hogy az Egyesület számára ezek nagyon fontosak, vagy talán a fő motiváció. De hát vannak, hogy mondjam, keretekbe foglalt kötelezettségeink, mint az Európai Unió tagországának. Egyáltalán az én örömömre, hogy ez a téma azért lassan-lassan áttör, hogy fiatal kutatók és oktatók tankönyveket írnak most nemzetközi segélyezés, Afrika és egyéb témákban, ez pontosan a jó példája annak, hogy az EU tagság, az arra való felkészülés kvázi rákényszerít minket, hogy tegyünk meg sok mindent, amit előtte nem akartunk, nem tudtunk, nem figyeltünk oda. Ugye a római szerződés, ami az Európai Unió alapító okmánya, illetve a megelőző szervezetek alapító okmánya, már 1957-ben rendelkezett egy olyan cikkellyel, hogy az alapító hat ország ugye erkölcsi és politikai kötelességének érzi a volt gyarmatait, ami akkor elsősorban Afrikát jelentette, támogatni. És természetesen senki nem gondolja, hogy emögött nincsenek érdekek, politikai, biztonságpolitikai egyéb. Ezzel együtt én tudom, hogy valóban volt egy ilyen típusú elkötelezettség, egy felelősségvállalás. Ha itt tartok, akkor mindjárt meg lehet magyarázni, hogy Magyarország számára, hogy legyünk objektívak, ugye ez nem jelentette ugyanazt. Tehát nekünk nem voltak gyarmataink. Viccelnék, azt mondom, hogy inkább mi voltunk gyarmatok más formában a történelem során. Azon kívül mi mindig egy kontinentális hatalom voltunk, vagy annak egy része voltunk. Tehát természetesen nem rendelkeztünk egy Portugália, Spanyolország, egy Atlanti ország, vagy egy hajós nemzetnek a történelmével, akik ugye 400-500 évvel, 600 évvel ezelőtt befészkelték magukat. És aztán tudjuk, hogy mi minden történt a rabszolgaságtól a gyarmatosításig. Tehát úgymond ez a típusú konkrét felelősség minket valóban kevésbé terhel, de ezt alibinak nem használjuk, mert viszont ezt ugye sokan alibinak használják az ilyen típusú országok körében, aztán ugye mi nem voltunk gyarmatosítók, fizessen a X-es. Én azt gondolom, hogy ez nem helyén való, és hogy befejezem ezt a gondolatot, azért sem, mert csomó olyan üggyel kapcsolatos, amit a saját bőrünkön fogunk érezni. Tehát ha azt mondom, hogy víz, ha azt mondom, hogy klímaváltozás, ha munkahelyteremtés, az azt is jelenti, hogy migráció. És azt mindenki látja, mert szintén hozzátartozik az afrikai képhez, amit ön a bevezetőben említett. Az elmúlt években megszokhatták azt, hogy ugye Lampedusa szigetén, mert ugye az a legközelebbi sziget, ugye naponta érkeznek lélekvesztően Líbiából vagy Tunéziából százak, nota bene sokan már csak a vízbe halottként vagy egyéb, mert ugye elég kíméletlen emberek használják ki ezt a kereskedelmet. Ugye ott van az a furcsa spanyol enklávé, ugye Marokkóban, ugye, ahol hát most már nem tudom hányszoros drótkerítés, és már villany is talán be van vezetve, és körötte ezrek várnak elképesztő körmények között, hogy valahogy átjussanak ezen és bejussanak, ugye, mert az egy európai terület. A Kanári-szigetek, ugye számunkra ez egy turista paradicsom. Mások naponta érkeznek Mauritániából lélekvesztőkön az óceánon keresztül, és hát kapják el őket, vagy éppen halnak meg. Tehát azt mondom, hogy ezek mind-mind összefüggnek, és most az érdek, a közös érdek összefügg, itt nem valami jótéteményről van csupán szó, mert ezek az emberek adott esetben meg fognak jelenni Magyarországon is, ha nem is Afrikából, akkor pont éppen Ázsiából, vagy más területekről, erre már van példa, és szintén látjuk a televízióban, hogy ebből ilyen tábor, olyan tábor, milyen szociális, politikai és egyéb feszültségek vannak, vagy a klímaváltozás, ami elképesztő, milyen folyamatokat indíthat el az emberiség történetében, ahol mondjuk nincs víz, nincs lehetőség a mezőgazdaságra. Ez mind le fog csapódni Nyíregyházán, Székesfehérvárot, vagy Alsóösön ugyanúgy?
Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés, és pont talán itt van az, ami szerintem egyrészről kötelesség, másrészről lehetőség, és ha itt a segélyezésről beszélünk, az egy, amúgy is egy nagyon csúnya dolog. Mert ugye, ha belegondolunk abba, hogy hát nem tudom hány százezer ember él abból, hogy a világ egy részén éheznek. Tehát, hogy mindenféle segélyszervezetek szervezik, emberek összeadják, innen-onnan jönnek a pénzek, csomagok, akkor utána azért indul el a lobbizás, hogy kiszállíthasson be a segélyszállítmányokba, az is egyfajta üzlet, és aztán, amikor megérkezik, akkor azt látom, hogy hát ennek a töredéke ér oda, hogy talán valóban a szabad üzlet lenne az a lehetőség, ami egyfajta segélyként is felfogható, és oda ér, ahol az emberek tenni akarnak ezért valamit. Jól gondolom?
Ez megint egy sztereotíp kép, de így igaz, tehát a segélyezeket nem csak azért követi rengeteg európai és amerikai szakértő, mert ez elszámolható az európai költségvetésekben, és ezáltal segélyezésként lehet a könyvelésben lekönyvelni, ezzel szemben mégiscsak itt marad a pénz, hisz azért ugye ezek a millenniumi célok, amik ki vannak tűzve az EDF, NEFE és egyebek, ugye azt mondja ki, hogy a donorországoknak Európában 7%-ot kell befizetni, de ezekre csak a nagyok képesek, Magyarország 8%-ot, tehát a tizedét tudja teljesíteni, ha teljesíti egyáltalán. Ezzel együtt persze ezekben rengeteg könyvelési mahináció van, elengedett hiteleket itt el lehet számolni, amit sose lehet behajtani, el lehet számolni a, nem tudom, európai szakértőt, el lehet számolni a Range Rovert, amit meg lehet venni Angliában. Tehát 100 dolgot lehet, de ezzel együtt nem ez a fő problémája a segélyezésnek, szerintem Afrikának, és én maradok a saját területemen, Afrikának, csak hogy két adatot említsek, 55 milliárd dollár áramlik be segélyként egy adott idő alatt, és ezzel szemben 195 milliárd áramlik kifelé, ami a helyben megkeresett pénznek a kihozatala, és ezt most nem csak úgy kell érteni, hogy bizonyos nagy cégek lerabolják az ottani piacot és elhozzák a profitot, hanem úgy kell érteni, hogy bizonyos nagy cégek és bizonyos beküldött segélyekből ellopott milliókat nem merik otthon tartani azok, akiknek sikerült ellopni, mert a politikai instabilitás okán lehet, hogy már holnap után nincsenek abban a helyzetben, hogy tovább tudjanak lopni. Tehát ebből a szempontból ezek különböző kígyóbőr vagy krokodilbőr táskákban Svájcba vándorolnak át, és nem teremtenek munkahelyet, mivel nem teremtenek munkahelyet, ezért nem tudnak megélni azok az emberek, akikről a professzor úr beszélt, és próbálnak lélekvesztőkön átkelni bármilyen áron, bárhova, tehát ebből üzletágak élnek, hogy egy-egy családból gyakorlatilag egy embert kijelölnek, a család összes tagja eladja az összes egyéb vagyonát, hogy ezt az egy embert Európába be tudja tolni, mint egy trójai falovat, és utána megpróbálják a család egyesítés okán az egész családot magával húzni. Ilyen Magyarországon is vannak ilyen példák, tehát itt például van egy speciális eset, hogy a szomáliaiak közül is van itt olyan, a egyesületünk vendégeként is van egy szomália, akit egyébként Német Lajosnak hívnak, aki úgy szintén Líbiába érkezett. Líbiába 17-en indultak el, és 60 érkeztek meg, a többi 11 néhány szomja halt, mire megérkezett Szicíliába. Ő még golyót is kapott, és 5 évig tartó vándorlás után ért Magyarországra egy magyar anyakönyvi kivonattal. Majd itt tengődött a bicskei menekült táborban, ő ugyan mutogatta szegény, hogy ő magyar, hát mindig kiröhögték, hogy Német Lajos néz már tükörbe, hogy nézel ki. De aztán kiderült, hogy mégiscsak magyar, mert hogy egy pécsi illetőségű ember Mogadisuba költözött valaha, és ez az ő leszármazotta. Na de visszatérve erre, ez az ember csempészet, ez egy olyan üzletág, amiből sokan élnek, és mivel nem maradott a profit, nem teremt helyben munkahelyet, ezáltal Európa mint egy vágyálom jelenik meg, és ez így is marad mindaddig, amíg ez az irány meg nem változik, de visszatérve az adatra, tehát nem mondható el, hogy a segélyezésből élnek azok az emberek, akik esetleg nem engedik a segélyeket a néphez jutni, hanem már fönt valahol a kormányzat szintjén ezt magukévá teszik, vagy más irányba irányítják, hisz ennek a négyszerese áramlik kifelé, mint ahány segély befelé, tehát ebből látható, hogy nem a segélyezés Afrika fő problémája, és nem is a segélyezés Afrika fő jövedelem forrása.
Viszont ha már itt közhelyekről van szó, hát ezt a több mint 2000 éves közhelyet is előszedném, hogy nem halat kell osztani, bár néha nagyon jó jön az, hanem hálót és megtanítani őket halászni, de vajon érdeke ez sokaknak a világban?
Ez az a pont, amikor egy picit ugye a segélynek, vagy az együttműködésnek egy másik formájára is szólni kell. Annál is inkább, mert abban rejlenek lehetőségek a magyar szervezetek, tanácsadó cégek nem csak számára. Ugye az EU több milliárd eurós, és akkor csak az euróról beszéltem, természetesen a kontinentális fejlesztési bankok, világbank és egyebek OECD vonalon hasonló jelentőségű programok vannak, bár az Európai Unió legnagyobb donor ma már a világon. Ugye a segélyezés egy speciális történet, valóban lehetne napokat vitatkozni a hasznáról, előnyeiről, hátrányairól, de ugye van az úgynevezett projektsegély, ami viszont egy célzottabb, nem azt akarom mondani, hogy minden tekintetben brilliánsan működik, de az egy célzott projektsegély. Sokan a hallgatók közül megértik, ez olyan, mint a FAR projekt volt Magyarországon. Más céllal, természetesen nem a tagságra való felkészítés, de ugyanaz a bürokratikus módszer, ugyanaz a projekt gondolkodás, ami nálunk is volt, tehát sokan hallottak, hogy voltak akkor abban aktívak. Nevezetesen minden országnak, ugye megvan bilaterális alapon a szerződése Brüsszellel, hogy egy következő periódusban hány euró értékben milyen ágazatot fejlesztenek. Ezek ugyanúgy, mint nálunk, ez lehet intézményfejlesztés, oktatás, útépítés, vagy akár a közigazgatásnak a fejlesztése, vagy egyéb más infrastruktúrális beruházás. Most ezeket ugye, mint annak innen a FA projekteket kiírják profi tanácsadói szervezeteknek, ha persze építésről vagy szállításról van szó, mert mondjuk komputereket kell szállítani, ez ugye gyakran elfordul, akkor mondjuk gazdasági szervezetek és egyebek számára, vagy NGO-k, tehát ugye civil társadalmi szervezetek egyetemek számára. Úgy azt akarom tehát mondani, és ez egy lényeges elem. És én azt gondolom, ebben őszintének kell lenni, nincs is ez semmi baj. Magyarországnak be kell fizetnie a közösbe. És túl a morálon, túl az erkölcsi kérdéseken, a Sándor említett gazdaság és egyéb lehetőségeket, a szolidaritáson. Itt mindenki tudja, hogy itt aki befizet, az szeret is valamit visszakapni. Ezt nálunk hatékonyabb, mondjuk a németek, akik úgy általában fizették ugye az Európai Uniót. Ugye a németek is úgy fogalmazzák meg, hogy persze én nagyon sokat befizetek, de megalakítottam az én állami, félállami magán tanácsadói szervezetet, és szeretném, hogyha bizonyos projekteket én csinálnék meg. Én azt gondolom, hogyha ez fair körülmények között zajlik, tender, kiírás, zsűri, akkor ez egy legitim törekvés. Igen ám, de erre felkészültnek kell lenni. És sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az én tapasztalatom alapján én mondjuk egy másik életemben ebben aktív szereplő vagyok, tehát ilyen projekteket menedzselek Egyiptomba, vagy éppen volt Jugoszláviában. Itt nagyon-nagyon ritkán lehet találkozni magyar cég nevével, aki egy-egy konzorciumban egyáltalán részt vesz a kiírásban, nem beszélve arról, hogy a nyertesek közé tartozik. Tehát azt gondolom, hogy ezt végig kéne gondolni, ezt én többször javasoltam különböző formában, talán valamiféle kollektív gondolkodásra is az elején. Más ország, például zászlós hajókat, a németek egy GTC nevű nagyállami tanácsadó céget szerveztek jó ideje. Nem tudom, hogy ez az út, de kellene talán egy zászlóshajó, aki ugye a magyar bilaterális, multilaterális együttműködés keretében, de kihasználva az általunk is részben viselt több oldalú vagy európai segély vagy projekt segély programokat, ugye hát megpróbál magyar tudást, magyar szakembert, magyar hardvert vagy valamit ugye értékesíteni ezeken a területeken.
És az, hogy mi az oka annak, hogy ilyen kevesen vannak, vagy egyáltalán nincsenek magyarok, erre most már nem lesz idő, hogy ezt megbeszéljük, de hogy esetleg többen legyenek, és egyre többen legyenek magyar vállalkozók ezekben a projektekben, akár projektgazdaként is, ahhoz próbálunk majd segítséget nyújtani a következő időszakban ezzel a műsorral, és remélem velünk tartanak legközelebbi alkalommal is itt a Gazdasági Rádióban. Én nagyon köszönöm mai két vendégemnek, dr. Teszler B. Istvánnak, a Zsigmond Király Főiskola Fenntartható Demokrácia Központ vezetőjének, és Balogh Sándornak, az Afrikai Magyar Egyesület elnökének, hogy vendégeink voltak. Remélem, hogy találkozunk még többször is itt a stúdióban.
Köszönjük. Köszönjük.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.